Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, a rádió kedves hallgatóit. Dúl Géza vagyok a mikrofonnál, szerkesztő társam.
Szeles Gréti.
És köszöntjük Pál Völgyi Sándort, bár ő már itt ült az asztalnál, a vezérlőpultnál korábban is. Ő vezérli most a technikáját az adásnak. Hírekkel kezdjük a szokásos módon. Roma közösség fejlesztési projekt indult a Miskolci Egyházmegyében. Európai Uniós támogatást nyert a Miskolci Egyházmegye görög katolikus cigány missziója partnerével együtt az EFOP program keretében. A görög katolikus missziós iroda 2015 óta elősegíti az egyházmegye területén, hogy elmélyüljön a cigány közösségek vallásos lelki élete, erősödjön a társadalmi integráció, és a cigányság bekapcsolódjon a görög katolikus egyház életébe. A két szervezet összefogásával meg fog valósulni az Értékünk a közösségünk elnevezésű projekt, amelytől azt várják, hogy fejlődjenek a cigány közösségek, elősegítsék a romák közösségbe való integrálódását, mentális egészségük és öngondoskodási képességük javuljon. E célok elérését lelkészeknek, lelkipásztori kisegítőknek, önkénteseknek és roma híveknek szervezett közösségi programok és rendezvények fogják szolgálni a projekt 2,5 éves fundamentum futóideje alatt.
Roma és magyar ima est Szegeden a Roma Világnap alkalmából. A Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium és a Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészség hetedszer tartott roma-magyar imaestet a Roma Kultúra Világnapja alkalmából. Az április 7-i alkalom a vasárnap esti szentmiséhez kapcsolódott, melyet Köllő Sándor egyetemi és szakkollégiumi lelkész vezetett a Domban. Egy óra a romák és magyarok közötti békéért, a hatékony és konfliktusmentes kommunikációért, az egység növeléséért, idézte Köllő Sándor lelkész a Tezében élő András testvér szavait, aki épp egy évvel ezelőtt mondott szentbeszédet a roma-magyar imaesten. Sándor atya a folytatásban arra kért mindenkit, hogy ezen az estén azért imádkozzon, hogy megvalósuljon az, ami a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium jelmondata is. Reményteli országban mindenki ajándék. A Szentmisén Farkas Tibor kispap, a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium egykori hallgatója tett tanúságot, melyben kiemelte a közösség és a tanulás teremtő erejét, és hangsúlyozta, magyarként és cigányként is példát kell mutatnunk.
Anyagi segítség a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Körömben a Szent Gellért ösztöndíj pályázat kapcsán bepillantást nyerthettünk a település és a helyi iskola múltjába, jelenlegi örömeibe, gondjaiba. A Propedagógia Krisztiána Alapítványt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága azzal a céllal hozta létre, hogy anyagi támogatást nyújtson a katolikus közoktatási intézmények szakmai és hitéleti fejlődéséhez. Az alapítvány évek óta kiírja a Szent Gellér ösztöndíj pályázatot, amelyben szerződéses általános iskolák, gimnáziumok, szakiskolák és kollégiumok vehetnek részt. A pályázat célja, hogy ösztöndíjjal támogassa a különösen nehéz anyagi körülményekkel küzdő családokból érkező tanulókat. A pályázatot az iskola szülőivel együtt adhatja. Az iskola a szülővel együtt adhatja be. Abban az esetben, ha legalább 3 kiskorú gyermek nevelkedik a családban. Az elbírálásnál a kuratórium figyelembe veszi a diákok tanulmányi eredményét is. A grémium az idén 51 pályázó intézmény közül 45 katolikus iskola 78 tanulójának ítélte oda a Szent Gellért ösztöndíjat. Ők 4 hónapon át havi 10 000 forint ösztöndíj támogatást kapnak.
Na hát ezek voltak a cigánypasztorációs híreink, és természetesen a hallgatók ma is játszhatnak velünk. A kérdésünk ezúttal az volna, hogy melyik cigány ember vértanúsága kapcsolódik a húsvéti körmenethez. A lehetőség Boldog Emilia Fernández Rodríguez de Cortés, milyen szép hosszú neve van.
Spanyol név.
Igen. A B lehetőség Juan, jól mondom?
Igen.
Juan Ramón Il Torres, vagy a C lehetőség Boldog Seferino Jiménez Malla. Tehát melyik cigány ember vértanúsága kapcsolódik a húsvéti körmenethez? Ez volt a kérdésünk. A három lehetőség közül választhatnak. Az SMS falunkra küldhetik a helyes megfejtést, a 06-30-558-29-96-os telefonszámra, vagy be is telefonálhatnak az adásunkba a 061-374-09-04-es telefonszámon. Várjuk a helyes megfejtést, és természetesen a jutalom se fog elmaradni annak, aki helyesen meg tudja fejteni a mai kérdésünket.
Még egyszer, a három név az A. Boldog Emilia Fernández Rodríguez de Cortez, szép hosszú nevet úgy szoktuk magyarul rövidíteni, hogy Boldog Emilia. A B lehetőség Juan Ramón Il Torres, és a Boldog Seferino Jiménez Maya a műsorunknak a névadója. Melyikük vértanúsága kötődik a húsvéti körmenethez?
Szállott szem kenyér, értünk pontod, drága vér. Itt elálltunk és imádunk, bár az elme föl nem ér. Véghetetlen istenség, szerető nagy kegyesség, az oltáron velünk áldjon, tégedett a föld és ég. Seregek, velünk egyesüljetek, tiszta lelkek az Istennek, irgalmáról szenjetek. Ó, mennyei seregek, velünk egyesüljetek, tiszta lelkek az Istennek, irgalmáról. Porodimo pabona, paťa masa a šaras les, ľudí masa vati les. Vivrem ako barodel, kama dosa na mende, amencate sun tonel tut, tu te putai oceli. Rano e amendo matu san, mangas fruttai na jata, amingerari amenge, kana jasa. La Jordilas, Matias tu che tai camastu, quando ci li lotastu. Vivre ma cobaro del, camado sanamente, amenzate sun tonel tu. Te puftai oceri. Rano e amendo matu san, mangas fruttai na jata, amingerari amenge, kana jasa. Kérünk
folytatjuk az adásunkat. Kedves hallgatók, az előző 10-15 percben már ugye indítottunk hírekkel, aztán volt egy rejtvényjátékunk is. A kérdésünk az volt, hogy...
Melyik cigányember vértanúsága kapcsolódik a húsvéti körmenethez? Húsvéti időben vagyunk, aktuális a kérdés. Három lehetőséget említettünk, Boldog Emilia Fernández Rodríguez de Cortés, ez a teljes becsületes spanyol neve, vagy pedig Juan Ramón, az ő teljes neve Juan Ramoli Torres, és a Boldog Szeferino Jiménez Maja, ő pedig a Boldog Szeferino, az adásunknak a névadója. Melyikük vértanúsága kötődik a húsvéti körmenethez?
Igen, és a helyes megfejtést továbbra is várjuk. Az SMS falunkra 0630 558 29 96-os telefonszámra, vagy pedig sok szeretettel várjuk, hogy betelefonáljanak az adásunkba a 061 374 0904-es telefonszámon, és a megszokott módon, mint mindig a kedves hallgatóknak próbálunk mindig kedveskedni valakivel, egy vendéggel.
A vendégünk most nem személyesen van a stúdióban, hanem telefonon fogjuk hívni. Két különleges esemény tanúja, résztvevője, vagy tán vezetője is volt Orsos Zoltán atya. Az egyik ilyen esemény április 7-én volt Zalaegerszegen, a cigányok nem cigányok együttélése témában roma családi nap volt. Ez volna az egyik esemény, amelyről szeretnénk hírt adni, és a kedves hallgatókat részesíteni az eseményben. A másik esemény szintén Orsos Zoltán atyának a programja volt. Április 16-án Jász Fény Szarun az Alföldön, ugye Dunántúltól, Zalaegerszegtől, az előző eseménytől jó távol, Jász Fény Szarun egy lelki nap volt egy iskolában, egy katolikus iskolában, ahol igen nagy létszámmal vannak cigány gyerekek, és Orsos Zoltán atya vezetett számukra egy programot, egy lelki napot. De úgy tudom, hogy vonalban is van már Zoltán atya. Halló!
Halló!
Szeretettel köszöntünk, Zoltán
Halló.
Atya!
Halló! Köszöntünk a műsorban!
Mindenekkel!
Mária Rádió hallgatóit is nagy szeretettel köszöntöm!
Zoli atya! Éppen ismertettük a két eseményt, vagy legalábbis az időpontját és a helyét. Kezdjük talán az elsővel, Zalaegerszegen. Mi történt Zalaegerszegen április 17-én?
Zalaegerszegen cigány családok találkozója címmel tartottunk egy gyönyörűséges szép találkozót. Hát elsősorban így mondanám, hogy Krisztussal. Aztán Krisztus összehozott bennünket, nagyon sokan összejöttünk, olyanon 130-an voltunk, 140-en körülbelül, Püspök atya vezetésével, Székely János Püspök atya vezetésével, és mint cigányi referens kérte, hogy jó lenne, hogy egy ilyen találkozót szerveznénk, és hát, hogy próbáljak egy témát is adni ennek a találkozónak, és én azt a témát gondoltam ki, vagy azt világítottuk meg, hogy a cigányok és a nem cigányok együttélése, milyen is az együttélés és az együttélésnek a kulcsa, és ebben sokakat megszólaltattunk a találkozó folyamán, tanúságtétel formájában. Nagyon szép volt, tehát megszólaltak cigányok is és nem cigányok. Az egész találkozót azzal kezdtük, hogy úgy szerveztük egy barátommal, egy pedagógus segített, akivel megszólítottunk fiatalokat, nem cigányokat, és arra kértük őket, hogy cigány kultúra jegyében egy cigánytáncot adjanak elő. Nem cigányok, adjanak elő cigánytáncot, ez gyönyörű. És hát valami fenomenális volt, annyira éreztem a cigányokat, hogy fölemelte őket, hát összesúgtak, hát nem hiszem el, mondogatták, hát cigány táncot táncolják, persze nem tudják ők úgy előadni, ahogyan a cigányok, de hát hogy egy olyan gesztus volt ez, tehát ezzel akartam indítani ezt az egészet, hogy a nem cigányok
Jó, hogy nem cigányok táncoltak.
Most felszolgálták. Uh-huh.
Ez az izgalmas ezt. Benne.
Igen, így van, nem. Hogy akármennyire esetlenül is, de a gesztus volt a lényeg, és az viszont megtette a hatását. Onnantól kezdve teljesen feloldódtak a cigányok, tehát valami gyönyörű volt ennek, amit kiváltotta a cigányokból, és akkor persze utána jöttek a cigányok a cigány táncukkal, persze az virtuóz volt, gyönyörű volt, én kikölykök táncoltak.
És kitanította be, bocsánat, kitanította be a nem cigányok a cigánytáncra, mert ez, ennek nyilván van egy előtörténete is.
Egy néptánctanár, egy nem cigány néptánctanár, egy oktatójuk, igen, aki amúgy is néptánc oktatja őket. És valami gyönyörű volt, tehát most is itt él bennem elevenen, ahogy, és annyira szeretettel csinálták, és hát az, hogy kifejeztem ott az elején nekik, hogy ez milyen gyönyörű, hogy ma, kedves cigány társak, testvérek, hogy most nem cigányok szolgálnak fel nekünk, és nem cigányok így fogadnak bennünket a cigány kultúra, kultúrát megismertetve, illetve hát azt élve, és azt felhasználva, és tehát, hogy így próbálnak hozzánk közelíteni. Tehát, hogy ez egy indító volt, és akkor utána cigányok is megszólaltak, a Pécsre jött egy anyuka a családjával, aki egyébként az egyetemen oktat, a romológiai tanszéken, illetve egy onnan Mincent is volt diák, aki szintén cigány, aki most az egyetemen tanul Budapesten az ELTE-n, és hát ők tettek tanúságot a hitükről, illetve hogy milyen nehéz utat jártak be, hogy eljutottak idáig. És természetesen jó magam is megszólaltam ebben a beszélgetésben, egy ilyen kerekasztal beszélgetés szerű volt, gyönyörű volt, és szintén egy nem cigány vezette ezt, lekoordinálta az egészet. És a hangsúlyos, talán az próbáltam kihozni belőle, hogy Jézus a mi GPS-ünk, tehát a cigányoknak is, és a nem cigányoknak is. Hogy ő az, aki vezet bennünket, ő az, aki irányít bennünket, és hogy nem egyszerű ez az együttélés, de amikor voltam, ugye Géza atya, pont veled voltunk a vatikáni konferencián, a világméretű cigány konferencián, akkor nekem az egyik legmarkánsabb tapasztalatom ott pont az volt, hogy hát ugye, ahogy elmesélték az egyes nemzeteknek a cigány pasztorátorai, hogy hogyan élnek együtt a cigányok a nem cigányokkal, és hát ott látom, hogy elég bukdácsolva történik ez az együttélés, hogy talán világviszonylatban merem mondani, hogy magyarok tanultak meg a legjobban együtt élni a cigányokkal.
És mire jutottatok ezen a kerekasztal beszélgetésen, illetve ezen a lelki napon, hogy mi a kulcsa az együttélésnek, mert hát legyünk őszinték, különböző kultúrákból, különböző mentalitással, különböző gondolkodásmóddal közelít egymáshoz a cigányság és a nem cigányság, és ez bizony sokszor nem egyszerű problémákat vet föl. Mire jutottatok, hogy hogyan, mi a kulcsa, hogyan lehet mégis közös nevezőt találni, mi a módja ennek?
Gyönyörű szép kulcsa van az együttélésnek, méghozzá az igazi megismerés, az őszinte megismerésre való törekvés, és az a kölcsönös kiengesztelődés. Tehát igazából úgy érzem sokszor, hogy a társadalom roncstelepén ott vannak hemzsegnek a csiszolatlan kincsek, és ezt látni kell, és csupán le kell hajolnunk, vagy oda kell fordulnunk egymás felé. Tehát meg kell ismernünk egymást, és ez a problémának a gyökere, hogy amikor úgy érzem, amikor elmegyek egy ilyen találkozóra, akkor az összes cigányt a szívemben elviszem. Az összes cigányt. Mm-hmm. Úgy szeretném odavinni az összeset. Nyilván ez fizikailag lehetetlen, de a szívemben ott vannak. És az utolsó szálig. És az van bennem ilyenkor, és azért, hogy próbálják ők is megismerni a nem cigányokat, illetve a nem cigányok a cigányokat. Hogy a Krisztust nem beletenni kell a cigányokban, hanem fel kell ismernünk bennük, a cigányoknak is a nem cigányokban ugyanígy. Tehát, hogy ha elmondtam, hogy a nem cigányok felé, hogyha látni akarjuk Krisztust, ha látni akarjuk Jézusnak az arcát, akkor akkor próbáljunk rápillantani a testvéreinkre. Tehát az ugye negybejt idő volt már, és hogy a Jézus kereszt útja, úgy érzem, hogy átvezet. Hogyha most a nagybőti időt próbáltam aktualizálni, hogy átvezet ezeken a nyomort anyákon, a cigány szétbomlott vagy összeomlott családi életeken, átvezet a gettókon, átvezet a széthullott családokon, a szülők nélkül felnövekvő gyermekeknek az életén, átvezet Krisztus keresztútja. És az Jézusnak a szenvedése az nem más, mint hogy elosztva az idők folyamán az ő szenvedéseik. És hogy a cigányoknak meg kell tanulni elfogadni a kezét, a kinyújtott kezét, a nem cigányok kinyújtott kezét, viszont a nem cigányoknak meg kell tanulni ezt a látást. Tehát, hogy húsvétban vagyunk-e, hogy Pál Feri atya szokta kifejezni azt, hogy a kulcs az, hogy fölismerem-e, tudok-e másképpen látni. Tehát amikor azt mondom, hogy Isten nem hallgatja meg az imádságomat, nem segít, Isten nem érzem, hogy közel lenne hozzám, akkor mindig a következőt biztosan tudhatjuk ilyenkor, amikor ilyen érzések meg gondolatok vannak bennünk, hogy nem látunk jól, hogy nem hallunk jól. Hogy Isten már rég megadta a választ, hogy Isten egy húsvéti fordulatot hozott már, és ez a húsvétnak a titka, hogy megtanuljunk másképpen látni. Megtanuljunk saját életünket is látni, de tanuljuk meg azt is, hogy a másik életét meglátni. Nagyon egyszerűen kifejezve, hogy tanuljuk meg meglátni a cigányok életét, a cigányok pedig tanulják meg meglátni a nem cigányok életét. És ez a megismerés útja vezet. De ez a látás kell hozzá. Ez olyan, mintha azért mentünk volna el erre a találkozóra, hogy új szemet kérjünk Jézustól. Hogy tényleg húsvétben lehessünk, hogy a gyönyörű húsvét hassa át a szívünket.
És hogy látod, hogy ezt az új szemet megkapták a jelenlévők, vagy legalábbis felsejlett előttük?
Hát Géza atya, hát a hidakat kell építenünk. Én úgy érzem, hogy vannak, akik igen. Tehát nem csak érzem, láttam.
Igen.
Tehát vannak, akik megkapták, és nem nagy tömegek fognak kerülni még ebbe a csoportba, de azok, akik megkapták ezt az új látást, azok, akik képesek kinyitni a szemüket és képesek látni, azok majd oda fognak tudni állni a többségi társadalom felé is, de a saját társaik felé. Ezt mondtam el Jászmény szaron a gyerekeknek. Olyan nyitott szívük volt, hogy láttam sírni diákokat, láttam sírni tanárokat, hogy az Isten kegyelme gyönyörűen kiáradt. Én magam is alig hittem ebben, és ott döbbentem rá, hogy sokszor a saját magunk hitetlensége a legnagyobb gátja az Isten kegyelmének, hogy nem hiszek a változásban, hogy nem hiszek a megújulásban, hogy nem hiszek abban, hogy ha elhatározom, hogy változni akarok, akkor hogy ez lehetséges, mert saját magam beszélem le, hogy nem, hát nem fogok egyről kettőre jutni, de nem igaz. Isten kegyelme tényleg működik. El akarom mondani a cigány meg a nem cigány testvéreimnek, hogy Isten kegyelme kiárad. Már rég a kegyelem idejét éljük, csak tényleg meríteni kellene belőle.
Igen. Hogy képzeljük a programot? A gyerekekkel együtt voltak végig a szülők a kerekasztal beszélgetés alatt is, vagy volt a gyerekeknek külön programjuk Zalaegerszegen? Nem?
Nem, hanem a találkozó egy ilyen zenés dicsőítéssel volt, egy ráhangolódás volt, és akkor hát ilyen gyönyörű szép szent énekeket énekeltünk, ifjúsági énekeket, és akkor utána...
Kik vezették az éneket? Volt valamilyen... csapat, amelyik vezette az éneket?
Igen, volt egy kis zenekar, igen.
Igen,
ez a Rátaláltam dicsőítő csoport, ez Sziráki Péter barátom, aki vezette ezt, és ők csinálták, felesége is ott volt. Tehát az egész család nagy cigány pasztorátorok, egyébként nagyon sok helyre hívom őket.
Hova valósiak?
És aztán, igen?
Hova valósiak?
Nem, hát Zalaegerszeg mellett.
Zalaegerszeg.
Botfán élnek. És nagyon aranyos, nagyon vallásos család, és 5 gyermekük van, és hát ők nagyon sokat segítenek nekem, történt, hogy Péter, aki a Mindszenti Gimnáziumban egyébként ott tanít, testnevelő tanár, és hát legfőképpen számomra az a erénye, hogy nagyon vallásos,
Igen.
Nyitott szívű ember. És akkor hát zene volt, és akkor utána táncoltak, ez a indító, vagy egy óriási hangulat volt, és akkor aztán jött a kerekasztal beszélgetés, és ez elég hosszú időintervallum volt, és utána pedig Szentmise követte, Püspök atya mutatta be, egy koncelebráltunk, és szólt a cigányokhoz, nem cigányokhoz, az gyönyörűséges volt, és akkor a legvégén pedig agapé volt, csak az agapét megtörte, hogy a cigány fiúknak a tánca nem bírták, és akkor még táncoltak egy nagyot, és akkor azzal zárult.
Ez így szokott lenni.
Így van, de nagyon jó volt, tehát nagyon csittem őket, az a tűz, meg az a nagyon égtek a srácok, nagyon égtek, úgyhogy nagyon jó volt.
Reggel mikor kezdődött? Hánykor?
Nem, ez délután volt.
Ja, délután volt. Mert körülbelül mégis milyen időintervallumban gondolkodjunk, vagy hogy lássuk, milyen, mettől meddig.
2-től 6-ig.
Aha.
Igen, így. És akkor nagyon jó volt az agapé, mert akkora hangulatban telt, hogy beszélgetések, barátságok összevődtek, megszólították egymást, láttam az embereket. Tehát jó volt látni azt, hogy az emberek ki vannak éhezve erre találkozó, és mégis milyen nehezen mennek el. Hát menjünk el. Tehát, hogy el kell menni ezekre a találkozókra. Hát, és amikor már ott van az ember, akkor azt mondja, hogy hú, mikor lesz a legközelebb, és kérdezgetik, és hogy hú, de jó volt, és hogy olyan üzeneteket, visszacsatolásokat kaptunk, hogy de szupi volt, hogy elhatároztam, hogy menni fogok mindig misére, meg ilyen üzeneteket kaptam vissza, hogy szeretnék megváltozni, és így tovább. Tehát, hogy az Isten kifejtette a hatását, a kegyelem árat, nagyon.
Na, hát ez nagyszerű. Tehát Zalaegerszeg április 7-én lángra lobbant, illetve és környéke. Hány településről érkeztek a környékről, gondolom, több helyről?
Zalaegerszeg így van, Botfáról, Zalaegerszegről, Szombathelyről. Most Szombathelyen elkezdtem látogatni a cigány családokat. Szenzációs, egy busznyi hívő jött onnan, vagy hát cigánycsoport, úgyhogy nagyon jó volt. Aztán a Zalaegerszeg környékéről jöttek még több falvakból, nevüket sem tudom, tehát ezzel még se kísérlem, most így nem megyek bele.
Igen.
De több falukból jöttek, meg Csákánydoroszlóból, hát innen tőlem is, meg Szombathely környékéről is jöttek, tehát elég sok helyről jöttek. Így. Nagyon nehéz kimozdítani a cigányságot, és persze sokszor nem cigányoknál is érzem ezt, tehát nagyon, és el is mondtam ezért nekik, hogy nézzétek, most már látjátok, hogy itt vagytok, és átéltétek, hogy mit vesztettek azok, akik a parton maradtak.
Uh-huh.
Tehát, hogy mit vesztettek azok, akik otthon maradtak, és ezt mondjátok el nekik, hogy ők maradnak a régi életükben, és, uh-huh. és ott vannak a nyomorgó életükben, de ők nem vettek részt ebben a úgymond lelki viharban, nem nevezhetjük annak is, semmi nem dúlta fel a megszokott felszínes életüket, de pontosan ezért a legnagyobb kérdésünk nekünk az cigányoknak, de szerintem nem cigányoknak is, hogy parton maradunk-e, vagy a hajóba szállunk-e. Tehát, hogy tényleg készek vagyunk-e Jézusra a hajóba szállni, és ott a vihar, igen. Tehát fölbordolja a lelki világunkat, igen, fölfordítja talán feje tetejére az életünket, úgy érezzük. És ennyi, de hogy azzal csak nyerünk, ha Krisztussal a hajóba szállunk. De nagyon sokat veszítenek azok, akik otthon maradnak.
Talán a kedves hallgatók nem tudják, vagy nem igazán világos előttük, hogy neked nem csak a csákánydoroszlói plébánia a feladatot, hanem, amint mondtad az imént, hogy referens is vagy az egyházmegyében, cigánypasztorációs referens. Úgy gondolom, hogy ez a 131 néhányas találkozó, ez gyakorlatilag a te referensi munkádnak a gyümölcse bizonyos igen. értelemben.
Így van, és hát itt közben azért hívnak meg különböző helyekre is, így például Jászfenyszalura is így jutottam, mert nagyon sok helyen voltam már, és hát így a Rátaláltam Dicsőítő csoporttal szoktam így elmenni.
De
nagyon
Jászfény...
jó összhang ez,
igen.
Összhangban vagyunk egymással, hogy cigányok, nem cigányok, így együtt vagyunk, és megjelenünk, és akkor Krisztust hirdetjük.
De Jászfenyszalura az Alföldön van, tehát az ország másik fele.
Igen.
Hogy kerültél Jászfenyszalura?
hát így hallottak rólunk, ugye a médiában is, vagy én ittam, ott így megjelent egy-két híradás, akár velem kapcsolatban, és akkor így felkutatták az elérhetőségemet, és akkor így megszólítottak. Tehát több helyen így volt ez, a kórházban, börtönökben, vagy más iskolai intézményekben, ahová eddig eljutottam, és hát egymásnak is elmondják, tehát így az iskolák is egymással kommunikálnak, tehát döbbenetes, hogy a jóisten hogyan akar használni, és hát a kérdés mindig az, hogy tud-e használni, hogy készen vagyok erre a feladatra, igyekszem mindig készen lenni, meg felnőni a feladathoz, és hát pontosan ez az, ami egy kicsit úgy növelte is bennem azt, mert ugye ez volt április 7-én a cigány családok találkozója, és április 16-án pedig mentem Jászvényszaruba, és...
Itt egy katolikus iskola van, ugye?
Iskola. Így van, az érsek atya átvette.
Az egri érsek.
Igen, így van. Sok iskolai intézményt átvett már egyházi kézbe, és akkor hát így meghívtak bennünket.
Na de bocsánat, ez, mivel katolikus iskola, nyilván ki van írva a táblára utca felől, hogy katolikus iskola, de mikor vette át, nem tudom, hogy tudod-e, hogy mikor vette át.
Azt nem
de tudom, gondolom néhány éve, tehát ott a katolikusság,
igen,
ha szabad így mondani.
Már, így van.
Igen, de ez automatikusan nem változik meg egy alföldi községben a tanári karnak a mentalitása, gondolkodása egy csapásra nem lesz sokkal katolikusabb, és hát óriási dolog ez, hogy egy lelki napra hívnak egy papot, nyilván nagy létszámban vannak cigány diákok, és ezért cigány papot hívnak, cigány származású, roma származású papot. Hogyan érzékelted a gyerekeket ebben a helyzetben?
Nagyon nyitottak. Amikor megláttak, ugye mindig civilben megyek, tehát nem tudják rólam, hogy pap vagyok, a diákok semmit nem tudnak rólam, csak látják, hogy ott van egy cigány gyerek, egy fiatal fiú, és hát ennyi, és ennyit látnak belőlem. És akkor felkonferál mindig a Péter, hogy hát akkor itt van egy barátom, egy cigány barátom, és szeretne hozzátok szólni. És akkor így elmondom a tanúságtételemet, és hát én... A tanúságtétel végén pedig hát mindig meg szoktam kérdezni, hogy szerintetek mi a foglalkozásom, mert aztán mindenfélét mondanak. Mindenki gondolom, hogy pap vagyok.
És de milyen foglalkozások merültek föl a gyerekekben?
Hát gondolom, zenész, ugye, cigány révén, hogy zenész vagyok, de aztán traktorosnak is már, tehát a kőművesnek is. Igen, hát, ilyen egyszerű hétköznapi hát ilyen foglalkozásokat hoztak ki, és általában mindig ezekre tippelnek, de gyönyörű egyébként is az a megdöbbenés a végén az arcukon, és akkor hát, hihetetlen. És a mostani jászvényszarui lelki napot úgy kezdtem tulajdonképpen, április 7-én ugye a cigány családok találkozóján a püspök atya azzal indította a szentmisét, hogy elmondta, hogy pont aznap reggel egy idős asszonyhoz becsöngetett egy cigány asszony, hogy hát kérjen, kenyeret vagy élelmiszert kérjen, és ahogy kinyitotta ez az idős néni a kapuját, rá a cigány asszony mögött ott volt 8 vagy 9 cigány férfi, és benyomták a kaput, és hát egyszerűen kifosztották szegény hát idős nénit. És akkor a szívem szakadt meg, ahogy ezt hallottam, és ahogy hallgattam, ahogy a püspök atya így elmondta, és akkor elmondtam Jászvényszaron a fiataloknak, ezt, hogy én szeretném rendbehozni a cigányok hírnevét, a becsületét, hogy igenis nekünk cigányoknak is dolgoznunk kell a becsületünkért. Tehát amikor ilyen dolgok történnek, ilyen események történnek, és ezt cigányok követték el, nyilván óriási hiba az, hogy egy kalap alá vonjuk a megtért, vagy a hívő, vagy a normális cigányokkal, azokat a cigányokat, akik ilyet tesznek, mert ezeket nyilván ezeknek a tetteit én is elítélem, de hogy ezek mindig arra késztetnek engem, hogy a cigányok életén ejtett csorbát, ezt a sebet, ezt begyógyítsam, hogy a becsületét ez csorbítja az ilyen események. Ugye a többségi társadalomban a sztereotípiák csak növekednek, meg az előítéletek csak egyre erősebbek, és azért bocsánatot kértem ott a nem cigányoktól, illetve a cigányságot ért sérelmekért is bocsánatot kértem, egy kollektív bocsánatkéréssel indult az egész. Gyönyörű volt, hogy és nagyon megérintette, úgy érzem, mind a két közösséget, a pedagógusokat is, hogy ez a bocsánatkérés ez nagyon, nagyon fontos. És igen. Hogy értsük meg, hogy nekünk hidakat kell építenünk. Én egyébként, hogyha választanom kellene, és pont ezért is gondolom, ilyen példák nyomán, akkor sokkal inkább egy vallás nélküli humanizmust választanék, mint egy emberségesség nélküli hitet.
Igen.
És mert igazából az emberségesség az nagyon fontos. Tehát mindig arra gondolok, hogyha egy lilium rothadni kezd, akkor, és biztos már láttak ilyet a hallgatók is, vagy tapasztaltak, akkor nagyon bűztáraszt, mint egy gaz, amikor a lilium rohad. És igen. Ilyen a megromlott hitű ember is, meg a szavát vesztett keresztény is, és pont ezt akartam elmondani ott a fiataloknak, és úgy érzem, hogy átment. Tehát a szívükig hatolt ez az üzenet.
Igen.
Hogy nekünk a másik ember nem teher, és hogy ilyen emberekért kell nekünk jónak lenni, még inkább szeretnék jobb lenni, szeretnék buzgóbb pap lenni.
Igen, mert az emberségesség nélküli hit az fából vaskarika, tulajdonképpen egy önellentmondás, mert tehát éppen a Emmauszi tanítványok, akik nem ismerték föl Jézust, és tehát, hogy minden ember mögött maga Jézus rejtőzik, ez a lényege, vagy egyfajta értelmezése ennek az Emmauszi történetnek. Éppen ma reggel beszéltünk erről.
Igen.
És tehát végül is mi volt a program? Te beszéltél nyilván ezekről a dolgokról. A lelki napon volt valamilyen témája ennek a lelki napnak?
Egy dicsőítés volt az elején, és akkor utána egy tanúságtétel volt. Gyakorlatilag ezt ránk bízták, hogy témája nem volt. És akkor tanúságtétel...
A tanúságtételnek van ereje? Nagy ereje van tulajdonképpen.
Igen, így van. Hát a fő témája az, hogy megtérni, és aztán ugye szentmisét, hát én miséztem nekik, és akkor a misézés után pedig volt egy záró dicsőítés, és akkor azzal zárult gyakorlatilag. Az volt nekik ugye a lelki program. És akkor olyan meglepő, hogy utána oda jönnek, és akkor bemutatkoznak, hogy én is cigány vagyok, de jó, és hogy nem is gondoltam volna, hogy a cigányok közül hívnak papon, hogy jóisten, meghívott papnak. Mondom, hogy képzeld, de nem csak egyedül vagyok. És akkor, hogy hú, tényleg, és hogy de jó, hogy nem is gondoltam volna, vagy volt olyan cigány kisfiú és aranyos volt, hogy adnál nekem autogramot? Nem adok autogramot, tehát nem híresség vagyok, én nem azért jöttem, hanem hogy elmondjam neked azt, hogy milyen az eredeti minta, mert ugye, hát elmondtam az életemet nekik, hogy hát sajnos, hogy nagyon fontos az, hogy milyen mintát adunk a felnövekvő cigány generációnak.
Igen.
Hogy példát, hogy azért jöttem el hozzátok, hogy lássátok, hogy Jézus a cigányok közül is hív a követésére embereket, és hogy papnak, és hogy vannak nagyon szép cigány példák, de hogy nektek is sorba kell állni, hogy ott kell lennetek, és akkor mondtam nekik, hogy amikor első osztályos voltam, betűket gyakoroltuk, akkor elkezdtem írni a füzetembe az első sort, és mindig ugye a nyomtatott betű alatt lévő sorom az mindig olyan gyönyörű volt, olyan szép, mert ugye a nyomtatott betűt néztem. Uh-huh. Aztán utána a többi sor az már egyre köcsörtösebbé vált, gírbe-gurba volt, azért mert már a saját betűimet néztem, nem az eredeti szép mintát, ami ott volt fölül ugye a nyomtatott betű, és hogy hát ugye az új eredeti mintához kell visszatérnünk, és az a minta az Jézus. Tehát ő adja meg nekünk a legszebb mintát, a legszebb példát, amit követnünk kell. Ő az eszményképünk, és hát annyi csiszolatlan gyémánt kincs van, és ott vagytok, és akkora kincsek vagytok, és elmondtam nekik.
Zoli atya, nagyon rövid az időnk, egy kérdésem volna még, ugye hány kilométerre van Csákány-Doroszlótól Jászfényszaru? 150-200?
Hát, nem több.
Több
hát 350 körül.
Uha, rengeteg. Az oda-vissza, hát a Rómába vezető útnak már a fele. Mi mozgat téged, hogy ekkora utakat teszel? Miért csinálod, rendezed ezeket a dolgokat? Váratlan a kérdés?
Nem, csak azt, hogy tartozom nekik. Soha nem váratlan ez a kérdés. Erre a kérdésre mindig készen vagyok. Tudom, hogy Istennek az a terve velem, hogy egy híd legyek. Mert bennem él a tekintetük, és úgy érzem, hogy bűn lett volna, ha nem mentem volna el, hogy bárhová eljönnek, elmegyek. Mert tartozom nekik az evangéliummal. Az a forrás, ami engem éltet most, ennél erősebb forrás nincs a világon. És ezt nekik is meg kell tudniuk, meg kell ismerniük. A világ legnagyobb bűnének tartom azt, hogyha valaki egy tiszta forrásra bukkan, és arról nem beszél másnak.
Legyen ez a végszó. Nagyon szépen köszönjük a beszámolódat, épülésünkre szolgált. És vezessen a Szentlélek Isten továbbra is.
Köszönjük szépen, Zoli atya.
Isten áldjon titeket.
Isten áldjon.
Isten áldjon.
Nagyon röviden csak annyit megmondanánk, elmondanánk a megfejtést. Ugye az volt a kérdés, hogy a húsvéti körmenethez melyik cigányember vértanúságának van kapcsolata. Hát Boldog Emília Fernández Rodríguez január 25-én halt meg, úgyhogy nyilván nem ő, nem is Boldog Ceferino Jiménez Maya, hanem Juan Ramón y Torres, aki 39-ben lett vértanú, most végig a szenté avatása, és amikor be akarták tiltani a hatóságok a körmenetet, akkor rábeszélte a plébános, hogy mégis legyen körmenet. Fogta az ászlót, amit vinni szokott, és mondta, hogy drága szüzanya, azt mondják, hogy te nem jöhetsz velünk az utcára, úgy, mint eddig. De most ide figyel, fölkapta az ászlót, és elindult a körmenettel. Aztán pár nap múlva megölték. Tehát még egyszer, Juan Ramón y Torres ez a neve. Ez volna a helyes megfejtés. Szép napot kívánunk a kedves hallgatóknak, szép estét tulajdonképpen már. A Ceferino házadását hallották a mikrofonnál.
Szeles Gréti.
Dúl Géza atya, köszönjük
Pálvölgyi Sándornak a hangmesteri szolgálatot. Minden jót, szép estét!
Ceferino Ház. A Mária Rádió cigány kisebbségi műsora.